Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Döntő házként fogadta el tegnap a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szerint szexuális felvilágosítást az iskolákban csak 8. osztálytól és a szülők írásos beleegyezésével lehet tartani, a tanóra neve pedig egészségügyi nevelés lenne. Ezzel még messzebb kerültünk attól, hogy a tanulmányaik végeztével a hazai iskolákat pszichoszexuálisan is érett személyiségként hagyják el a fiatalok. Ezzel a megosztó, ám nagyon fontos témával foglalkozunk ma, szexuális nevelés az iskolákban. László Éva pszichológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológiai és Szociális Munka Intézetének az oktatója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt beszéltünk itt a Naprakészben, 2021. június 24-én erről a jogszabályról, amely 2020-ban született, majd az államfő visszaküldte 2021-ben a parlamentnek. Az alkotmány értelmében most már nem élhet újabb jogorvoslati lehetőséggel a Kotrocsényi Palota, Klaus Johannisnak ki kell hirdetnie a törvényt. A parlamenti ügymenet elemzése helyett beszéljünk erről a jogszabályról, arról, hogy mit ír elő ez a jogszabály, és kezdjük a szavazás eredményével. A józanész vagy a populizmus győzött, vagy a lelkiismeret, az RMDSZ alsóházi honatjai a lelkiismeretük szerint szavaztak?
Hát azt én nem tudom kommentálni, meg nem tudom, hogy ki hogyan és milyen a érveléssel ehhez őket, vagy erről őket kéne megkérdezzünk. Hogy ki hogy szavazott, mellette ellene tartózkodott. Igen, ez úgy tűnik, hogy egy olyan változat lett, amire a jogalkotóink és a döntő szervek úgy gondolják, hogy ez a legelfogadhatóbb változat azok közül, amelyek eddig felterjesztésre kerültek.
De hogy a szakmai érveket nézzük, vagy ha szakmai szempontból nézzük ezt a jogszabályt, és azt, hogy mit ír elő ez a jogszabály, tulajdonképpen azt, hogy szexuális felvilágosítást az iskolákban csak 8. osztálytól, és csak a szülők írásos beleegyezésével lehet tartani, és a tanóra neve egészségügyi nevelés lenne, tehát ha ilyen szempontból szakmai szemmel nézi Ön, akkor józanész győzött, a populizmus győzött. Mi történt?
Ugyancsak nem tudom, hogy ők hogy gondolják, ahogy én gondolom, és anélkül, hogy azt mondanám, hogy képviselem egydöntetően a teljes szakmának a álláspontját. Hát ugye, ha az elemeire bontjuk ezt a jelenlegi előírást, ugye, hogy nem szexuális nevelés, hanem egészségügyi nevelés. Elsősorban ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogyha a szexualitásról bármilyen név alatt tudunk egészségesen, demonizálás nélkül természetesen beszélni, megtanulunk valahogy viszonyulni ehhez a témához, az előny. Hogyha ennek a neve az egészséges nevelés, vagy egészségügyi nevelés ám legyen, ami kérdés ezzel kapcsolatosan felmerül bennem az az, hogy mert amiért még pozitívum, hogyha egészségügyi nevelés, nem azért, mert nem szexuális nevelés, hanem még egy csomó olyan téma van, vagy terület van, amiről jó, hogyha a gyerekek hallanának, és azokat is megközelítjük, akkor jó. Amitől tartok egy picit, az a témának az elhomályosítása, vagy hogy egy új köntösbe öltöztetjük, és elvesz, a sok bába között elvesz a gyermek, ez amitől tartok, hogy még kevésbé lesz világos, hogy ki mire gondol. És ez az alap kérdésem, vagy én bizonytalanságom ezzel kapcsolatosan, még a szavazóknál is én szívesen megkérdezném minden jelenlevő és szavazott, vagy szavazási jogával élt döntéshozónkat, hogy ő igazából mire gondolt, amikor, hogy ez mit fog tartalmazni, mibe egyezett bele, vagy mitől tartózkodott mert ez nem világos. És nagyon felerősödött az az érzésem, és azt látom, hogy nagyon felerősödött az, hogy a szexuális nevelés az arról szól, hogy a gyerekeket meggyőzzük arról, vagy átműtsük őket, ugye, vagy ezekre biztassunk, hogy a homoszexualitást neveljük, beléjük, meg hasonló előítéletek, és nem egy egészséges, kiegyensúlyozott hozzáállás az, ami uralkodó, és ezt gondnak tartom továbbra is, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélünk.
Igen, tehát szexuális felvilágosításról jelenleg, vagy a román parlamentben a gyermekvédelem jelszava alatt zajlott a vita, és ahogy ön is említette, igen, egyesek a meleg propagandától, genderlobbitól féltik a gyerekeket, mások attól tartanak, hogy a szexuális nevelés az tulajdonképpen népszerűsíteni a szexet, és talán nem túlzás azt mondani, hogy sokan látatlanba ítélkeztek, itt már több alkalommal is láttuk azt, hogy a tényleg nem szeretném én azt mondani, hogy vagy újjal mutogatni honatyákra, de tapasztaltuk már azt, hogy úgy szavaztak, hogy nem tudták azt, hogy miről szavaznak. A szexuális nevelés az miről szól, vagy miről kellene, hogy szóljon, és azért beszélek jelen időben, mert a progresszívebb szemléletű oktatási intézményekben tartottak eddig is szexuális felvilágosítást a tanórákon, szakemberek, az osztályfőnökök meghívására, a szülők tudomásával.
Igen. Még egy aspektus, mielőtt a tartalomra térnek, mert ugye itt ez hogy hogyan tekintünk, hogyan nevezzük, az nyilván összefüggésben van azzal is, hogy mi lesz a tartalma. Az előtt, hogy ezek ami kicsit furcsaság benne, az, hogy tantárgyként kerüljön be, ugye, amitől mi sokkal tartalma kapcsán sokat beszélünk arról, hogy bizonyos készségek kialakulása, meg attitűdök a szexualitással kapcsolatosan megelőzni például a kockázati szexuális viselkedést, a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatos információknak a átadása, de nem csak átadása, hanem ezekkel való felelős, tehát a szexualitással való felelős és egészséges élés, életkornak megfelelően nyilván, amik nagy céljai lehetnének a szexuális nevelés programoknak, és azok, amiket ön is említett, ugye olyan programok, amelyek nem tantárgyként kerülnek be, amikben tényleg megvan a szakembereknek az a lehetősége is, hogy interaktívan, nyitottan, alkalmazkodva a gyerekek érdeklődési, informáltsági, esetleg félreinformáltsági szintjéhez tudja az úgynevezett idézőjelben tananyagot ezeket tudja alkalmazni, vagy adaptálni, bocsánat. Tehát, hogy fel tudom mérni azt, hogy egy osztályközösségben például hol tartanak a gyerekek az ismeretekben, melyek azok a, milyen élményeik vannak ezzel kapcsolatosan, és akkor ezekhez is ugye az általános életkori igények figyelembevétele mellett ezekre is figyeljünk, mert hogy nagyon különböző lehet egyes gyerekközösségeknek a tapasztalata ennek kapcsán. És ami nagyon fontos volt, amit ön is említett, hogy a gyermekvédelem égisze alatt tárgyalták, ebben is vannak, hát merem azt mondani, a bizarságok, ahogy a jogszabály is hozzááll, meg ahogy kezeljük ezt a gyermeki ártatlanságot a szexualitással kapcsolatosan, ugyanis ezzel párhuzamosan, a szexuális nevelés tematikájával párhuzamosan elég intenzíven, ugyancsak nagyon sok éve zajlik a szexuális bántalmazás eseteknek a kezelése, a beavatkozások, és a fő probléma, amin ütközik akár a nemzetközi jogszabállyal, vagy a jogi véleményezéssel is, ugyanis vannak ugye a hágai bírósági döntések, amiben elítélik azt, hogy Románia hogyan kezeli a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazást, és azért, mert és azt bírálják, hogy sok esetben a jogalkotóink, illetve a gyakorlatba ültetők úgy tekintik, hogy egy gyerek, akár 14 éves kor alatti fiatal eldönteti azt, hogy, hogy teljesen tudatában van, és teljesen felnőttekhez hasonló értéssel rendelkezik, amikor beleegyezik egy szexuális kapcsolatba. És ezért nem nemi erőszakként kezelik ezeket az eseteket Romániában, hanem például, ha bűncselekmény is, de azt mondják, hogy kiskorúakkal folytatott szexuális tevékenység. És ebben a két az alapkülönbség az az, hogy a gyerek beleegyezett, tudva azt is kihangsúlyozom, hogy a felnőttekhez hasonló megértési szintet feltételez ilyenkor a jogrend. És akkor ehhez mellé teszem azt, hogy szexuális felvilágosítást egy 8. osztálytól engedélyez ez az új jogszabály, ami azt jelenti, hogy 14-15 éves kor. De ha ezt a gyereket bántalmazásért, egy gyereket bántalmazásért, szexuális erőszak, akkor elkezdik vizsgálni azt, hogy előfeltételezik azt, hogy ő esetleg tudta azt, hogy miben megy bele, és felnőttekkel való kapcsolatról beszélek, tehát nem két kamasz között, hanem mondjuk egy 30-40 éves és egy 13 éves gyerek között, és akkor is mondhatják azt, tehát van lehetőség a törvényben azt mondjuk, hogy ő teljes tudatában volt, és teljes megértéssel bír. De ugyanakkor azt is feltételezzük, hogy 14 éves kor előtt nem szabad beszélni, mert túl áltatlanok a gyerekek. Tehát, hogy valahogy egy kamaszt idézve, akivel beszélgettem nemrég erről a helyzetről, és az új jogszabályról a szexuális nevelés kapcsán, és azt kérdezte, hogy és az a másik 13 éves lány honnan tudta volna azt a mindent, amit feltételeznek, hogy mit jelent egy szexuális kapcsolat egy felnőttel, hogyha úgy gondolják, hogy csak 8-tól lehet ilyesmiről beszélni.
Igen, meg azt se gondoljuk, hogy egy 8. osztályos diák vagy diáklány nem beszélget egy 6. osztályossal, és az én meglátásom szerint az csak rosszabb, hogyha a 8-ostól tudja meg a 7-es. Vagy a 8-os mesél el hiányos információk alapján, vagy félig megértett tordított információk alapján.
Igen, ez a másik, amit még említettem, hogy ugye érdemes felmérni azt, hogy milyen téves információik lehetnek a gyerekeknek, és ezzel kapcsolatos aggódó sok szakembernek, de tanároknak is, és szülőknek is aggodalma, hogy a pornográf anyagokhoz való hozzáférés, ami Romániában paradicsoma van ennek, és hogy a gyerekeink jó része, vagy nagy része, ha lehet durva lenne, hogy azt mondjam, hogy ezen nő fel, de találkozik vele. És ugyanazoktól a személyektől, jogalkotóktól, meg politikusainktól, meg döntéshozóinktól, akik a gyerekek ártatlanságát akarja védeni, én eddig nem hallottam olyan javaslatot, ami például korlátozná Romániában a online pornográf anyagokhoz való ingyenes, egy klikkel való hozzáférést. Ahol aztán a gender propagandánál és sok minden egyébnél, amit a szemére vetnek a szexuális nevelésnek, hát azt, hogy mondjam, telibe és a legnaturistább módon és torzult képeket, információkat közvetítve a gyerekek felé, viszont teljesen elérhetőek számukra, és nem csak, hogy elérhetőek, hanem jönnek aktívan felugró ablakok, reklámok, kéretlen üzenetek, kéretlen képek, amelyeket aztán, vagy ezeknek hasonlatára kezdenek a gyerekek viselkedni, és rengeteg ilyen esetünk van szerte az országban, egymásról készített indecens fotók, amelyeket osztanak meg különböző csoportokba, vagy felvesznek hangfelvételek, stb., amelyek már akár bűncselekmények lehetnek, azokról se tudunk beszélni, hogyha nem tudunk beszélni a szexualitásról, mert ezek mind beleférnének, ugye kicsi ez érinti ugye a jogi nevelés problematikáját, hiányosságát is, de hogy beleférne, és abszolút belefér a szexuális nevelés témakörébe, hogy mit jelent felelősen, mit jelent egymásnak az intimitása, mit jelent az intimitás megsértése, mit jelent az, hogy indecens képet készíteni valakiről, vagy szexualizáltat, vagy mit jelent az, miért bünteti, hányan tudjuk azt, hogy büntetendő az utcán való szexuális töltetű beszólás a másikkal, 3000 leig büntetendő. vagy olyan bírsággal büntethető, stb., ami az együttélési normáknak az alapja. Tehát, hogy ezeknek teret biztosítani iskolai közegben most, hogy ezek tantárgyak, plusz tantárgyak nyilván nem hiányoznak a gyerekeknek a tantervéből. Erre nincs jó ötletem, hogy lehetne ideálisan megoldani, de viszont, hogy ezeknek a témáknak helye van a gyerekeknek és kamaszoknak az életében, ez meg egyértelműen merem állítani.
Egyes vélemények szerint a hazai oktatási rendszerben van már jelenleg is több olyan tantárgy, amely az életre készíti fel a fiatalokat, például személyiségfejlesztés és tanácsadás, egészségügyi nevelés, kamaszkor és önmegismerés, és ezért nincs szükség egy olyan tantárgyra, amely a szexuális nevelésről szól. Szakmai szemmel egy ilyen érv elfogadható? Tehát ön hogy látja, hogy a jelenlegi oktatási, hazai oktatási rendszerben foglalkoznak eleget szexuális neveléssel, vagy igaza van annak a dr. Buda Bélának, aki azt mondja, hogy korunk legnagyobb betegsége a szexuális műveletlenség?
Hát aki azt állítja, hogy benne van a tantervünkben is, az elég. Hát szívesen szeretném, ha hallaná, ha ő maga nem oktató vagy tanár, hogy a tanáraink közül hányan érzik kényelmesen magukat, és tudnak reagálni szexualitásra kapcsolatos kérdésekre, amik akár ilyen kontextusban felmerülhetnek, amennyiben a gyerekeknek ez megengedhető. Tehát kis osztályban, hogyha megkérdezi, vagy akár az óviba, milyen válaszaik vannak az óvonőknek arról, mikor a gyerek megkérdezi, hogy születik a gyerek, mert hogy bejön egy anyuka, aki éppen terhes, vagy hogy rendezi le a szülők közti konfliktust, akik azon veszekednek, hogy a gyereknek azt kell mondani, hogy a gólya hozta, vagy hogy az anyuka hasában van, és az óvonők mennyire vannak felkészülve, hogy ezt lemenedzseljék, úgymond ezeket a vitákat a szülők között, vagy a tanárok, akik az osztályfőnök, aki megtudja, hogy a gyerekek, vagy tanító, hogy a gyerekek a szünetben, most megint a pornográf anyagokra visszatérve, pornográf rajzfilmet, vagy filmet néztek éppen a két óra között, és úgy a gyerekekkel, mint a szülő értekezleten ezt meg kéne beszélje, kéne ezzel valamit kezdeni. Rengeteg ilyen helyzet van, amire a tanárok részéről azt a jelzést kapjuk, hogy nagyon nehéz, nem tudnak mit kezdeni vele. Nem tudják, hogy közelítsék meg, nincsenek felkészülve rá, ők maguk nem tudják hová tenni ezeket a kérdéseket, nem tudják, kihez forduljanak tanácsért ilyen helyzeteknek a kezelésébe, és ezek, mondom, a felmerülő, éppen aktuális kérdések. Nem az, hogy programszerűen benne legyen. Az, hogy vannak ilyen tárgyak, amelyek igazából az osztályfőnök, ha mennyiben jól tudom, ez a személyiségnevelés, meg tanácsadás, ez is, hogy elvárjuk minden osztályfőnöktől, hogy tanácsadó is legyen, és tudjon személyiséget fejleszteni, a matek tanár, a kémia tanár, a történelem tanár, magyar tanár, stb. Ez is elég beteknek tűnik számomra, és nagyon nem, se nem szakszerűnek, se nem túl nagy elvárás a tanárok fele szerintem. És hogy ezekbe belegondoljuk az ilyen típusú beszélgetéseket is, és hogy természetszerűleg minden iskola, mert a másik az, hogy amelyik iskolába, amúgy is nagyobb a nyitottság, amúgy is nagyobb, és a szexuális nevelési programokkal való összefüggés amúgy, hogy tényleg többet kezdenek beszélni a szexualitásról azok a gyerekek, meg azok a tanárok felnőttek, akik ilyen programokban részt vesznek, de viszont egy nemzetközi szinten azt mutatják a felmérések és az utánkövetések, hogy a kockázatos viselkedések, most konkrétan mire gondolok, például a partnereknek a száma, a védekezés, a felelős, tehát hogy hol, például, hol folytatnak ilyen szexualizált tevékenységeket a fiatalok, hogy egy pár példát mondjak, vagy hogy mennyire választják külön, vagy figyelnek arra például, hogy szerhatása alatt bebiztosítsák magukat, amennyire lehet, hogy ne menjenek bele ilyen viselkedésekbe, vagy ilyen cselekvésekbe. Ezekben mutat különbséget, és pozitív értelemben, hogy felelősebbek azok, akik ilyen programokban részt vettek. Kevesebbet fognak, tehát foglalkoztatni, így is foglalkoztatja őket. Tehát itt azt hiszem nem a gyerekek ártatlanságának a kérdése merül fel, hanem a mi felnőtt társadalmunknak a naivitása. Azt gondoljuk, hogy őket nem foglalkoztatja ez a téma.
Dr. László Éva pszichológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológiai és Szociális Munka Intézetének az oktatója, a Naprakész vendége. A szexuális felvilágosítás fontosságáról beszélünk, a szexuális felvilágosítás fontosságáról az iskolákban ez a mai témánk. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy döntőházként fogadta el tegnap a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szerint az iskolákban szexuális felvilágosítást csak 8. osztálytól és csak a szülők írásos beleegyezésével lehet tartani. Az újunk mögé bújunk, mármint a politikum az újabb mögé bújik, akkor, amikor a szexuális oktatás tantárgyat egészségügyi nevelésnek eufemizálja, és úgy dönt, hogy csak 8. osztálytól és csak a szülők írásos beleegyezésével, mert vannak tények, például az, hogy a 15 év alatti anyák, vagy nevezzük nevén a lányanyák Európa szinten közel fele romániai. 2020-ban 731 15 évesnél fiatalabb kiskorú szült gyermeket Romániában. Ahogy ön is említette, a hazai 10 évesek, és nem a 18-19 évesekre kell gondolni, hanem sokkal fiatalabbakra pornográf tartalmakat fogyasztanak. Tehát tetszik, nem tetszik, ezzel a ténnyel szembe kell nézni.
Igen.
Csak ilyen, hogy a politikum nem teszi meg ezt a szembenézést, és hogy a társadalom fele is egyfajta torz tükröt próbál tartani, és azt mondja, hogy nem kell erről beszélni, ez nem téma. Nem téma az, hogy lányanyák száma vagy aránya Európa szinten Romániában a legnagyobb. Nem téma az, hogy a hazai 10 évesek pornográf tartalmat fogyasztanak.
Nem téma az, hogy a tizenéveseink, hazai tizenévesek milyen százalékának volt, vagy van szexuális úton terjedő betegsége. Ami szintén ide, hogy olyan betegségek ütik fel újra a fejüket, amiről azt hittük, hogy már a múlt zenéje. Igen, tehát úgy gondolom, hogy a tabuizálás az sebezhetővé, kiszolgáltatottabbá teszi a fiataljainkat, és nem védettebbé. Beleértve ugye ezt a témát is, amiről most éppen beszélünk. A lányanyák és lányapák kérdése, igen, nem gondolom azt, mert ez is elhangzott, hogy az ellenérvek között, hogy ez a lányanyák-lányapák kérdését nem fogja megoldani a szexuális nevelés. Úgy gondolom, hogy nem fogja megoldani önmagában, ez így van, hogy önmagában nem, viszont hozzájárul ahhoz, hogy ezt a jelenséget visszaszorítsuk, megelőzzük. Azért is gondolom még, mert ebben nagy szerepe van a szakembereknek is, a körülött, a gyerekek körül levő felnőttek meg szakemberek számára is üzenetértékű, hogy ki hogy fogja kódolni vagy dekódolni az üzenetet, azt nem tudom, de hogy akik kíváncsi vagyok, hogy például lehetséges lesz-e majd kisebb gyerekeknél, hogyha a szülő akar, szülők beleegyeznek, az iskola beleegyezik, a szülők beleegyeznek, lehet-e majd foglalkozásokat tartani, nem mint tantárgy, be fogják-e vállalni az iskolák a kisebb osztályokban, ott, ahol erre nyitottak. A lányanyák és lányapák kérdése meg arra is felhívja a figyelmet, hogy vannak olyan családok, vannak olyan közösségek, vannak olyan környezetek, ahol nem a gyerek körül levő felnőtt nem rendelkezik azzal az információval, érettséggel, nyitottsággal, tudással, hogy ezen a téren tudja irányítani a gyerekeket az irányítás pozitív értelmében. És az oktatási rendszerünk az, amin keresztül el tudunk jutni azokhoz a fiatalokhoz is, vagy gyerekekhez is, akik másként meg hátrányos helyzetben vannak. Tehát egyszerűen nincsenek körülöttük olyan felnőttek, akik támaszaik lehetnek ebben a témában. És pont erről szól az oktatási rendszer, és az oktatáshoz való jog és hozzáférés mindenki számára, hogy akár ilyen típusú információk is eljutatnak azokhoz is, akik vagy ott, ahol pontosan tiltanák, és ezáltal a gyerek még vulnerábilisabb lesz, mert nem fogja érteni, vagy nem tudja értelmezni a körülötte folyó esetleg ilyen, most megint a bántalmazás esetekre gondolok, sokkal nehezebb neki felismerni a bántalmazási jeleket vagy kontextusokat, hogyha nagyon ilyen védett burokban van, vagy azokat a családokat, ahol bántalmazás folyik bent a családban, és pont ugyanaz a szülő kellene jóvá hagyja azt, hogy a gyerek ilyesmikről beszéljen vagy halljon, akinek ő magának nem fogalmazza ki, nem megfelelő a viselkedése. Őket még jobban kiszorítjuk.
Igen, ha már itt tartunk, a sokszor és sokat hangsúlyozzák a szexuális nevelés tantárgy bevezetésének az ellenzői azt, hogy a szexuális nevelés nevű tantárgy bevezetése az tulajdonképpen lábbal tiporná a szülőknek az akaratát, és azt az alkotmányos jogukat, és ilyenkor nagyon szeretünk az alkotmányra mutogatni, hogy döntsenek saját gyermekeik oktatásáról 26 éves határa között, hogy miről dönthet, miről kell döntsön a szülő, és miről nem, vagy egyáltalán hogyan tevődik fel ez a kérdés? Szabó Ödön parlamenti képviselő nyilatkozta azt tegnap a törvény tervezetnek a szavazása Igen. után azt, hogy nem az államnak van gyereke, hanem nekem, éppen ezért a felelősség engem terhel, eddig az idézett Szabó Ödön parlamenti képviselőtől.
Hát nem tudom, hogy melyik felelősség terheli a szülőt. Ezzel kapcsolatosan az első gondolatom, ami megfogalmazott, hogy igen, mi vagyunk a gyerekeknek a szülei, de a gyerekeink nem a tulajdonunk. És a gyerek legfelsőbb érdeke kének a betartása és kötelességünk, ha tetszik, ha nem. De a gyereknek milyen, most ezt az állam nem akar ezzel a témával kapcsolatosan bizonyára, vagy én nem úgy látom, hogy az állam a szülőtől el akarja vitatni jobban, mint bármilyen más témával. Sem a matematika oktatásban, sem a, bár néha az az érzésünk, ugye, hogy jobban tudjuk a tanároknak, mindenkinek jobban tudjuk, hogy mit kéne tanítani, és hogy kéne tanítani, és hogyan. Nyilván sok sebtől vérzik az egész oktatási rendszerünk, ez sem vitatárgya. De az, hogy a szülők kezdjük mi megírni a tanterveket és a tantárgyaknak a tartalmát, azt hiszem, hogy ez nem a szülők joga. Ez a jogukkal való visszaélés. A szülőkkel való jó együttműködés, tehát ez az úgynevezett trió, az lenne az ideális nyilván, nem csak a szexuális nevelés témában, hanem általában a gyerek nevelésével és iskolai sikerének az elősegítésével, az iskola, a szülő és a gyerek. Rengeteg olyan helyzet van, amikor akár az iskola és a szülők nem értenek egyet, azt, hogy mi meg tudjunk tanulni felelősen, felnőtt módjára, úgymond egymással kommunikálni a gyerek legfelsőbb érdekével, hát ez lenne az ideális. Tehát... És ezen a téren is úgy gondolom, hogy nem a szülőkkel megszabja ezeknek a tartalmát, nem gondolom úgy, hogy a szülőnek kifut a keze közül a gyereknevelése ebből a szempontból. Én nagyon szeretném látni ezeket a politikusokat tevékenykedni olyan irányba például, hogy a pornográf anyagokhoz való fel. Tehát ez annyira direkt, annyira minden gyereket érintő ebbe az országba, hogy egyik csodálkozásból a másikban esek, mikor ez nem aggasztja ugyanazokat a szülőket, akik félnek attól, hogy valaki azt mondja, hogy léteznek a világon homoszexuálisok.
Itt a szakemberekkel szembeni bizalmatlanságról kell beszélnünk, vagy pedig arról, hogy a szülők befolyás alá kerültek, és most nem azt mondom, hogy rossz az, hogy valaki vallásos, azt viszont, és lehet, hogy népszerűtlen ez a kijelentés, de azt nem tartom a legjobbnak, hogy az egyházak beleavatkoztak ebbe a kérdésbe, vagy ebbe a kérdésbe is beleavatkoztak, és elég kemény lobby volt erre vonatkozóan. Azzal érveltek, hogy az oktatást el kell határolni az ideológiáktól, és ebben az lehet a veszély, és kissé lehet, hogy meredek lesz a példa, hogy a diákok a szülők és az egyház akaratának a mellőzésével mégis megtanulják, hogy a föld az kerek, nem pedig lapos. Bocsánat, nem kerek, hanem geoid.
Igen. Igen, különbséget tennék a vallás és az egyház között. Tehát voltam olyan találkozókon, ahol vallásos közegben volt szó nagyon szépen, nagyon transzparensen, direkten, egészséges módon a szexualitásról, ennek mindenféle kérdésétől. És ez is érdekes, hogy az egyház fők állítják azt az ideológiáktól, na, mert akkor itt az egyházaknak is a beleszólása az állami, az oktatási rendszerbe, ez is egy, na, az is kérdés lenne, hogy akkor ez hogy fér össze, vagy csak bizonyos ideológiáktól kéne megvédeni, vagy távol tartani az oktatási rendszert, mert körülbelül erről van szó, vagy ez az üzenete az én értelmezésemben. Nem gondolom azt, hogy a szexualitás az szembe menne, vagy a szexuális nevelés szembe menne akár a keresztény értékekkel, alapértékekkel, vagy megközelítésekkel. Érdemes lenne itt az egyházaknak is akár egyeztetni ennek kapcsán. Úgy gondolom, hogy megért az idő arra, hogy a tabuizáláson kívül, megint visszatérek ehhez a szóhoz, ezen kívül és a vehemens tiltáson túl lépjünk, és egy értelmes párbeszédet lehessen erről folytatni. Tehát az, hogy az ember a szexuális, ezt nem állíthatjuk, úgyhogy igen, és a föld sem lapos.
Na, egyébként...
Tehát, ha nincs egy közös kiinduló pontunk, és eltereljük így másoktól, tehát hogy kinek van beleszó, hogy nekem van beleszólási jogom, de másnak ne legyen. Hogy van ez?
Igen, egyébként azért érdekes a tegnapi szavazásnak az eredménye, mert egy 2018-as felmérés szerint én frissebbet nem találtam ebben a témában. A hazai szülők 75%-a szerint szükség van, igenis szükség van szexuális nevelésre az iskolai oktatás keretében. És akkor mégis mivel magyarázható ez az ellenállás, amit kapunk, vagy amivel találkozunk?
Igen, az egyik, amit ön is mondott, itt az előbb beszéltünk, az egyházaknak a nagyon erős ellen lobbia, vagy ellen szele ezzel kapcsolatosan. Az, amit úgy gondolok, hogy tényleg nagy hatása van arra, hogy milyen országos szabályozások lesznek bevezetve ezen a téren. Azon kívül, mert még említett, hogy mi lehet még a háttérben, hát nem a szakemberekkel kell szembeni bizonytalanság, ezt nem tudom mennyire, mert hogy nem nagyon vannak szakemberek az országban, annyira a szőnyeg alatt tartjuk, a prés alatt tartjuk ezt a témát, hogy még csak programok kidolgozására is, vagy képzésre, vagy kutatásra, vagy fejlesztésre, ami alapot adna, erre is nagyon kevés lehetőség van, ami alapot adna arra, hogy rendben levő programokat tudjon kidolgozni. tehát annyira rá van csapva a fejére a szakmai közösségnek is ezen a téren, hogy hát elég érdekes, hogy a kollégák közül is, akik amúgy nyitottak és szeretnének ilyen foglalkozásokat tartani, az utóbbi években zsinórban számoltak be olyan bizonytalanságokra, hogy azért nem tartja be, mert egyszerűen az iskola, a vezetőség tart attól, hogy akár jogi megtorlások következnek ez miatt. Na most ezt bevállalni elég nagy elvárás lenne a szakemberek részéről. Akkor meg hova képezze magát, vagy inkább arra képződtek, meg abba fektették a szakemberek az energiájukat, hogy az ebből a szexuális műveletlenségből következő bajokat kezeljék. Tehát nem preventív, hanem intervenció, krízis helyzetek kezelése, mert hogy erre nyilván igény is van, mert a helyzetek azok adódnak, és szükség is van, feladatok is, és a másik téren meg teljesen kezük-lábuk meg van kötve. Úgyhogy a szakemberekkel való bizonytalanság vagy bizalmatlanság így elég fura képet mutat, és azon kívül ez maga, hogy szembesülnünk kell nekünk, nekünk felnőtt társadalomnak a saját fenntartásainkkal, előítéleteinkkel, szorongásainkkal, információhiányainkkal, saját szexuális műveletlenségünkkel, ha úgy vesszük ezen a téren, ami nem feltétlenül kellemes. És hogyha erről meg véleményt kell alkotni, akkor meg abból indulunk ki a saját bajainkból, és a saját félelmeink erősödnek ki. Tehát nekem az a feltevésem, hogy egy másik tényező azok a szorongások, amelyek az információ hiányból, meg megint a tabuizálásból, hogy nem volt idő ezeket, vagy lehetőség a felnőtt társadalomnak kialakítani azt, ez a szexuális nevelés, hogy néz ki egészséges formában. Ebből adódó szorongásainkat ráborítjuk itt a gyerekek programjaira, vagy az iskolára.
Többször elhangzott már itt az elmúlt percekben a szexuális műveletlenség, vagy a szexuális műveltségnek a hiánya. Ennek milyen egyenessági következményei vannak, illetve lehetnek? Említettük itt már a beszélgetésünk során a lányanyák magas arányát, a pornográf tartalmaknak a követését, szó volt a szexuális úton terjedő betegségekről, olyan nemi betegségekről, de ezt gondolom csak a jéghegynek a csúcsa.
Hát igen, most, hogy mennyire, nyilván több tényezős itt is, de amivel összefüggésben van mindenképp, tehát ezeken kívül és az egyéb kockázati magatartások, amikkel összefüggésben van a két balkezességünk, vagy a fiataloknak a két balkezessége, ami a kapcsolati tereken megjelenik, a párkapcsolatban, a saját testhez. Sokat beszélünk, amúgy az utóbbi időben például a testképről, a fiataloknak a testképéről, lányoknak, fiúknak, eddig vagy egy darabig a lányoknál volt ez a téma, de most már a fiúknál is. Az evészavarok, a mindenféle szorongások, ami a kinézetehez kapcsolódik, a nőiességhez, férfiassághoz kapcsolódik. Tehát hogy tudja ő kialakítani, hogyha nem szabad beszélni a szexualitás, ugye nem is kell. És a nemi identitáshoz, ami az egészséges fejlődésünknek egyik fejlődési területe, a nemi identitásnak a kialakulása, hogy én, mint nő, én, mint férfi, én, mint fiatal nő, vagy nővé váló lány, fiú, stb. Hogy nézek ki, milyen vagyok, kiknek tetszem, stb. Ezek például olyan kamaszkori kérdések, amelyek amelyek előbb korábbról kezdődnek, és kamaszkorból, de kamaszkorban aztán fő teret foglalnak el, és amelyben nagy segítség lenne, hogyha megint transzparens és helyét álló információkhoz tudnának jutni a fiatalok, és nem a TikTokról, meg a Google doktortól kell, TikToktól, vagy Google doktortól, vagy Instagramról, vagy megint pornográf anyagokból kéne az információkat hozzá összeszedniük, illetve ezeket osztaniuk egymás között. Tehát, hogy milyen lesz az önmagukhoz való viszonyunk, a testképük, a párkapcsolatuk, a családi életük. Most ha nagyon elrugaszkodom, akkor egy kicsit a felnőttek és a szülőséghez is kössem ezt, amikor a szexualitás kérdése szülőként nagyon foglalkoztathat minket, ha kicsit odafigyelünk, amikor a gyerekek kezdenek kamaszodni, és például a kamaszlányos apák, feltételezem, hogy mindannyian nagyon jól ismerik azokat az aggályokat, amelyek elkapják őket, a szorongások vagy bizonytalanságok, amikor kezdik látni a kamaszodó lányokon a nőiesség jeleit, vagy a fiatal nővé válást, hogy hogyan kezelem ezeket a megváltozott viszonyokat akár, hogy hogyan, mennyire szülőknek szóló szexuális nevelés programba férne bele az, hogy tudatosítani azt, hogy mennyire fontos a lányoknak, a kamaszlányoknak a nemi identitás kialakulásában az, hogy az apák például hogyan viszonyulnak a nőkhöz általában. Mert kamaszkorban mindent magára vesz. Hogyha meghallja az apát, hogy beszél, vagy megjegyzést tesz az úton elsétáló hölgyre, vagy a tévében a sportbemondó hölgynek a megjelenésére, vagy bárkire, a kamasz egyből magára vonatkoztatja. És úgy értelmezi, mintha róla beszélne az ő nőiességéről. Vagy ilyen szempontból ebben az időszakban például nagyon-nagyon fontos az apa-lánya kapcsolat, pont a nemiség témában, tehát ez a szexualitás nemiség témában. A nők anya-fia kapcsolatban ugyanígy a kamaszkorban megugrik ennek a fontossága, hogy mit mondok én arról, hogy na te is, mint apád és nagyapád is, mert minden férfi ilyen meg olyan, hogy milyen hatással van ez egy kamaszodó férfi, vagy egy alakuló férfi lelkületére és önképére. És ezek is prés alá kerülnek sajnos, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy ördög adta tematika, amit nem szabad napfényre hozni. Sajnos, tehát sok bajtól megóvnánk magunkat, vagy sok plusz szorongástól megóvnánk, és egészségesebb viszonyaink tudnának lenni a kamaszainkkal.
És egészségesebb lenne a társadalmunk is, hiszen, ahogy a felvezetőben említettem, nagyon fontos az, hogy az iskolákat pszichoszexuálisan is érett személyiségként hagyják el a fiatalok. Az, hogy a képviselőház döntőházként fogadta el tegnap azt a törvénytervezetet, amely szerint szexuális felvilágosítást az iskolákban csak 8. osztálytól és a szülők írásos beleegyezésével lehet tartani, ez némiképp visszaveti, és nagyobb feladat hárul azokra a civil szervezetekre, azokra a szakemberekre, akik, ha jól értettem a beszélgetésünk során, prés alatt vannak, nyomás alatt kell dolgozzanak, vagy nyomás alatt dolgozhatnak, és bizony akár forrás megvonással is számolniuk kell. Dr. László Éva pszichológusnak, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének az oktatójának köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és beszélgetett velem erről a megosztó, ám nagyon fontos témáról.
Nagyon szépen köszönöm.